Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén az 58. Zsoltárunkat énekeljük, az 58. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik: ti tanácsban ülő személyek, kik zúgolódtok ellenem. Foglaljunk helyet, testvéreim, és a 255. dicséretünket lapozzuk fel, 255. dicséretünket. És dicsérjük ezzel tovább a mi Urunkat, énekeljük a 255. dicséretünk első három versét. Az első vers így kezdődik: mely igen jó az Úristen dicsérni. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Jeremiás próféta könyvéből olvassuk. Jeremiás próféta könyvének 5. részéből, a 20. verstől a 31. versig. Jeremiás próféta könyvének 5. részében, a 20. verstől a fejezet végéig így szól hozzánk Isten írott igéje: hirdessétek ezt a Jákob házában, és hallassátok Júdában, mondván: halljátok csak, te bolond és esztelen nép, akiknek szemeik vannak, de nem látnak, füleik vannak, de nem hallanak. Nem féltek-e engem? Ezt mondja az Úr. Az én orcám előtt nem remegtek-e? Hiszen én rendeltem a fövenyet a tenger határának örök korlátul, melyet át nem hághat. És ha megrázkodtatják is habjai, de nem bírnak vele, és ha megháborodnak, sem hághatnak át rajta. De ennek a népnek szila és dacos szíve van. Elhajlottak és elmentek. És még szívükbe sem mondják, ó, csak félnők az Urat, ami Istenünket, ki esőt, korai és késői záport ad annak idejében. Az aratásnak rendelt itt heteit megőrzi számunkra. A ti bűneitek fordították el ezeket tőletek, és a ti vétkeitek fosztottak meg titeket a jótól. Mert istentelenek vannak az én népem között, guggolva fülelnek, mint a madarászok. Tört hánynak, embereket fogdosnak. Mint a madárral teli kalitka, úgy vannak teli az ő házaik álnoksággal. Ezért lettek nagyokká és gazdagokká. Meghíztak, megfényesedtek. Eláradtak a gonosz beszédben. Az árvának ügyét nem ítélik igaz ítélettel, hogy boldoguljanak, sem a szegényeknek nem szolgáltatnak igazságot. Hát ezeket ne büntessem én meg, ezt mondja az Úr. Az ilyen nemzetem, mint ez, avagy ne álljon bosszút az én lelkem. Borzalmas és rettenetes dolgok történnek a földön. A proféták hamisan profétálnak, és a papok tetszésük szerint hatalmaskodnak, és az én népem így szereti. De mit cselekesznek majd utoljára? Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket fennállva, és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, köszönjük te néked, hogy Jézus Krisztus által, ami drága megváltónk által eléd jöhetünk, azért, hogy magasztaljunk és dicsőítsünk téged, és azért, hogy elismerjük végtelen személyes voltodat, aki szent vagy, aki igaz vagy, aki szeretet vagy, aki jó vagy. Köszönjük te néked, hogy meghajthatjuk előtte térdünket, fejünket, lélekben imádhatunk téged. És köszönjük néked, hogy kérhetünk arra, hogy valóban Jézusért tekints reánk irgalmasan és kegyelmesen. Bocsáss meg nékünk az elmúlt héten is elkövetett bűneinket, amikkel megbántottunk téged. Te látod a szívünkben, a lelkünkben elkövetett vétkeinket. Látod az elmulasztott jó cselekedeteket is. Látod, hogy kegyelemre szoruló emberként állhatunk meg előtted, koldusokként. Kérünk, hogy könyörülj rajtunk. Tisztíts meg minket. És irgalmadból szólalj meg, és taníts minket az ígéből a mai napon is, mert vágyunk mégis a te szavadra, kérünk, hogy szólj hozzánk, elégítsd meg a lelkünket. Áldunk téged azért is, hogy gondoskodsz rólunk, testünkről, lelkünkről, és az elmúlt héten is tapasztalhattuk ezt a gondoskodásodat, szeretetedet. Köszönjük néked, hogy most is szép tavaszi napra ébredtünk, hogy ragyog a nap, és kérünk téged most, hogy ne csak ilyen külső dolgokkal áldj meg minket, bár ezekért is hálás a szívünk, hanem áldj meg minket sokkal inkább a te maradandó és örök ígéddel, amely életnek beszéde, amely igazságnak beszéde, amely hordozza azokat az információkat, amikre nekünk végtelen nagy szükségünk van minden percünkbe. Kérünk, szólj hozzánk, Urunk, hogy ne legyünk a sírba szállókhoz hasonlók. Köszönjük néked, hogy irgalmad és kegyelmed kiterjed reánk, és itt vagy közöttünk. Áldunk, mert nem csak távolról üzensz nekünk, nem csak messziről írsz nekünk egy levelet, hanem itt vagy közöttünk, és te magad vagy, aki beszélsz hozzánk az igén keresztül. Könyörülj meg, és tedd a mi fülünket hallóvá, tedd a mi szemünket látóvá, add, hogy mi, akik nem tudjuk se továbbítani, se megérteni a te szavadat, mégis megtehessük ezt. Légy itt velünk, Urunk, és áld meg szívünket, lelkünket, életünket. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket nagy neved dicsőségére. Amen. Kedves testvéreim, énekeljük igehirdetésre készülve a 165. éneket, de előtte helyünket elfoglalva hallgassuk meg a Heidelbergi KT-nak mai napra eső részletét.
Kedves testvérek, a KT a harmadik parancsolattal kapcsolatos két kérdést szeretné ma velünk tisztázni. mint tudjuk, a harmadik parancsolata következőképpen hangzik. Az Úrnak a te Istenetek nevét hiába neved fel, mert nem hagyja az Úr azt büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Ezzel kapcsolatban két kérdésre keressük a választ a következőképpen. Mit kíván Isten a harmadik parancsolatban, kérdi a K.T.? Azt, hogy Isten nevét ne csak átkozódással vagy hamis esküvel, de még szükségtelen esküdözéssel se káromoljuk, se így vele vissza ne éljünk, de még hallgatással vagy elnézéssel se váljunk részesekké így rettenetes bűnökben. Egy szóval Isten szent nevét mindig csak félelemmel és mély tisztelettel említsük, avégre, hogy őróla igazán vallást tegyünk. Őt segítségül hívjuk, és minden szavunk és cselekedetünk az ő dicsőítésére szolgáljan. A következő kérdés. Oly súlyos bűné az Isten nevének esküdözéssel vagy átkozódással való meggyalázása, hogy még azok ellen is felgerjed az Isten haragja, akik tőlük telhetőleg nem igyekeznek azt megtiltani vagy megakadályozni? A felelet következőkkel hangzik. Bizonyára úgy van, mert nincs is nagyobb bűn, amely ellen Isten haragja inkább felgerjedne, mint az ő nevének meggyalázása. Ezért is parancsolta meg, hogy halállal büntessék.
Tehát a 165. énekünk első versét énekeljük. Itt van Isten köztünk, jertek őt imádni. Isten tiszteletünk alapigéjét Ézsaiás próféta könyvéből olvassuk, az 57. részből, az 57. rész 20. és 21. verséből. Ézsaiás könyvének 57. részében a 20. és 21. vers így szól. És a hitetlenek olyanok, mint egy háborgó tenger, amely nem nyughatik, és amelynek vize iszapot és sárt hány ki. Nincs békesség, szól Istenem a hitetleneknek. Kedves testvéreim, az elmúlt vasárnap megérthettük, hogy Isten látta, ismerte az Ézsaiás korabeli embereket és tetteiket, és mint egy tükröt állított eléjük a próféta szavai által. Nézzenek bele, és lássák, hogy miben vannak. Megérthettük, hogy Isten szava a torzításmentes valóságot mutatta meg nekik, és bizony az a kép, amit láttak, rendkívül sötét volt. Megértettük azt is, hogy ennek az akkori emberekre, kultúrára, társadalomra jellemző sötét képnek az elsődleges oka az volt, hogy az emberek elhagyták az Urat. Megtagadták Istent, föllázadtunk, elpártoltunk, mondja Ézsaiás próféta. Különös módon láttuk azt is, hogy az Úr Ézsaiás által mondott szavai semmit sem vesztettek az igazságukból. Az Úr szavai, ugyanazok a szavak, ma is szembesítenek bennünket a valósággal, és megmutatják nekünk saját magunkat, meg a magyar társadalmat, meg kultúrát is, és hát bizony ez is egy elég sötét látvány. Nem egy lélekemelő látvány. És ha itt is kutatjuk, hogy mi ennek az oka, akkor azt kell mondani, hogy a magyar társadalomnak családjainknak, akár egyéni életünknek, sötétségének is a legnagyobb, legvégső oka az az, hogy elhagytuk az Urat, hogy fellázadtunk el, hogy elpártoltunk tőle. Ez a mindent átjáró istentelenség, hitetlenség az, ami meghatározza az embereknek a gondolkodásmódját, az értékrendjét, a beszédjét, a magaviseletét, viselkedését. És ha ebből indul ki az élet, mármint hogy az istentelenség bűnéből, akkor az sötét lesz. Nagyon sötét, borzasztó. Ezzel kellett szembesülnünk múlt vasárnap. De most egy kicsit tovább mennénk, és szemügyre vennénk ezen a mostani istentiszteletünkön, meg egy-két következő istentiszteleten is, azt, hogy a hitetlenségnek milyen következményei vannak. Milyen következményei vannak az életünkben, a családjaink életében, a kultúránkban. A hitetlenségnek, az istentelenségnek az első következménye, amit ma szeretnék veletek megnézni egy kicsit közelebbről, ez az egységnek, vagy mondjuk harmóniának, vagy mondjuk rendnek az elvesztése. Egyúttal a rendetlenségnek, a diszharmóniának, a szétesésnek fokozódása, növekedése. Ez az érem két oldala. Tehát egyfelől elvész az egység, másfelől növekszik a rendetlenség, a szétesés. Fölhívom a figyelmeteket itt mindenek előtt arra, testvérek, hogy ez nem valami erkölcsi vétek. Ez nem olyan, mint a lopás, amit megbánhat valaki. Az Isten tagadásnak, az önistenítésnek vannak erkölcsi következményei is, mint például a lopás, vagy a hazudozás. De az, amiről ma beszélünk, nem ilyen jellegű. Amiről ma beszélünk, az egy olyan jelenség, amit elsősorban mindenek előtt önmagába tapasztal meg az istentelen ember, az önistenítő ember. Aki ilyet tapasztal a lelkében, a saját életében, tudnélik szétesést, a harmóniának a hiányát, az joggal következtethet arra, hogy az Istennel való viszonya felettébb rendezetlen. Mondhatnánk, lehet abszolút rendezetlen. Hogyha néha belenézel a tükörbe, és azt mondod, hogy szétestél, öregem. Ahogy szokták ma mondani ezt a dolgot, hogy szétestem. Hát szétestél, öregem. Akkor az azt jelenti, hogy ott az Istennel való kapcsolatodban valami nagyon nem stimmel. Lehet, hogy egy önistenítő és Isten nem istenítő ember vagy alapvetően. Vele való kapcsolatod rendezetlen, és ezért esel szét. Ezért nincs harmónia, nincs rend az életedben. Persze vannak olyan erkölcsös emberek, akik egyetértenek azzal, hogy tisztelni kell a szülőket, meg nem szabad hazudni, meg házasságot törni, meg más dolgait elkívánni, és nem bírják felfogni, hogy ez még önmagában nem elég ahhoz, hogy az Isten elfogadja őket. Magukat nagyon jó embereknek tartják, de Istent nem fogadták el. Nem az Úr áll a szívüknek, az életüknek, a létüknek a középpontjában. Nem ő szabja meg a dolgaikat. És ezért nincs harmónia, nincs rend az életükben, még akkor se, hogyha erkölcsös emberek. Lehet, hogy ugyanezek az emberek eljárkálnak a templomba is, és részt vesznek Isten tiszteleten. Lehet, hogy szószéken állunk. Olvasgatjuk a Bibliát, néha imádkozunk, sóhajtunk az Úrhoz. És még sincs rend, még sincs harmónia, mert a szívünk középpontjában még mindig saját magunkat állítjuk, és az életünk középpontjában még mindig mi vagyunk, és amíg mi vagyunk ott, testvéreim, lehetünk jó emberek, lehetünk vallásos emberek, de nem lesz harmónia, nem lesz békesség, ahogy a Biblia mondja. A Bibliában ez a békesség szó nem egy ilyen érzést jelent, hanem azt, hogy a dolgok a helyükön vannak. Rendben van minden, abszolút rendben. Nincs békesség, nincs rend. És ez azért van, mert valahol ott az Istennel való kapcsolatunk legmélyen nincs rendbe még, nincs rendbe hozva. Nem tértünk meg, nem születtünk újonnan, nem jutottunk hitre. Aki ilyet érez a szívébe, testvérek, az gondolkozzon, hogy ez egy nagyon mély problémának lehet a következménye. Nem biztos, hogy az Úrral való kapcsolat nincs rendben, de nagyon valószínű, hogy nincs rendben. Ha nincs rendben az Úrral való kapcsolat, akkor ennek, ismétlem, tehát az egyéni életünkbe, de a családjaink életébe, a társadalom életébe, tehát kicsibe is, nagyba is, következménye a harmóniának, egységnek, békességnek, rendnek az elvesztése, és egyúttal az ellentéteknek a fokozódása, a káosznak, a rendetlenségnek, a széthullásnak a fokozódása, a szétesésnek a növekedése. Nos, tehát nem egy erkölcsi bűről beszélünk, hanem egy jelenségről, egy tapasztalatról, amiben részesülünk. Az első pontban, testvéreim, most már magunk mögött hagyva ezt a bevezetőt, a harmóniának, a rendnek az elvesztéséről szeretnék egy pár gondolatot mondani. Ennek a jelenségnek vagy tapasztalatnak a megítéléséhez azt kell látnunk, hogy amikor Isten megalkotta ezt a világot, ami tőle függetlenül létezett, de amit ugyanakkor kormányzott, és aminek az élére tette Ádámot és Évát, akkor ez a teremtett világ az emberrel az élén rendkívül sokszínű és sokféle volt. De a sokszínűsége, a sokfélesége egyetlen egy alapon nyugodott, ami egységbe rendezte ezt a sokféleséget, sokszínűséget, ami harmonikus egységé, vagy mondhatnánk szépségé formálta azt a valóságot, amit Isten teremtett, és ez maga Isten volt. Ez az alap, ami egységbe ölelte ezt a rendkívül sokszínű, sokféle világot. A baj akkor történt, amikor az ősszüleink megtagadták Istent, és önmagukat kezdték isteníteni. Ekkor Isten kizárt őket a vele való közösségből. Ádám és Éva, valamint az utódaik szem előtt tévesztették Istent, sőt, lázadtak Isten ellen. De mihelyest elvesztették Istent, mihelyest föllázadtak ellene, testvérek, elkezdett számukra elkezdett szétesni a világ. Sokféle része, sok színűsége elkezdett szétbomlani a számukra, mint mikor egy prizmát oda teszünk a fénynek az útjába, és szétbontja. Valahogy a világ szétesett a számukra. Szétbomlott a világ számukra. És elkezdett valamiféle káosz kibontakozni az életükben, a szemeik előtt, a rendetlenség kezdett növekedni. Egykor minden a maga helyén volt, és tökéletes harmóniában működött számukra, elsősorban önmaguk, meg az életük, de aztán egyszer csak elkezdett minden összezavarodni, összekuszálódni előttük, mert Isten ellen föllázadtak. És ezzel elveszítették azt a, értsétek most jó, szervező szemét, vagy szervező erőt, aki számukra egységet biztosított abba a világba, amiben éltek, ami őrizte őket a széteséstől, a széthullástól. Ráadásul, testvérek, ugye nem szabad elfelejteni, hogy kinek a hatalmába került a szegény első emberpár, meg az összes utóduk. Nyilván a sátánnak a hatalmába, akinek hittek, akinek bizalmat szavaztak. És a sátánnak, tudjátok, az egyik neve a Bibliában diabólosz, ami azt jelenti szétdobáló. Ami az Isten eredeti rendjét, a harmóniát ő megzavarja, szanaszét túrja azt, amit az Isten szépen egybe teremtett. Széttúrta Ádámot, Évát, Káint és a többieket, akik jöttek szép sorba, a saját szívüket, lelküket, életüket, a társadalmukat, mindent szanaszét rombolt. A harmónia elveszett, és nőtt a káosz, nőtt a rendetlenség. Tehát, hogyha testvéreim, mi ilyet tapasztalunk az életünkbe, akkor annak biztos, hogy ott van a végső oka, hogy valahol az Istennel való kapcsolatunk nincs még rendben. Ha helyre jön ez a kapcsolat, akkor újra helyre áll a rend, a harmónia, a békesség. A dolgok a helyükre kerülnek. Ha nincs ott Isten, testvérek, a világ szétesik. Jött hozzám egy riporter a múlt héten, hogy valami rádióriportot akar velem csinálni. Beszélgettünk egy kicsit, aztán utána már nem vette föl, amiről beszélgettünk, csak úgy beszélgettünk. És mondja nekem, hát tiszteletes úr, ez a világ atomizálódott világba élünk. Hát mondom, jól mondja, tényleg atomizálódott, szétesett a világ. Persze elsősorban az ember szemébe esett szét a világ, mert azért még valójában nem nagyon esett szét, bár mindent elkövetünk, hogy a világ, ami körülvesz minket, az is széthulljon. De az biztos, hogy sok ember érzi ezt, mint ahogy ez a szegény riporter is érezte, hogy a világ szétesett. Nincsen egy egységet biztosító tényező, ami összetartaná a dolgokat. Valójában nem mondja ki, de hiányzik Isten. Hiányzik Isten, hiányzik az Úr, hiányzik az ige. És az emberek ezt valahol a saját életükbe is érzik, de a környezetükbe is érzik ezt a harmónia hiányt, ezt a kaotizálódást. Valami kellene, ami összetartja a dolgokat, de micsoda? Kicsoda? Valaki írja, hogy egy kisvárosba járt, és megállt a busz megállóba, várta a buszt, és jött egy ember, látott a tömeget, és legyintett, ugyan már mit várnak itt maguk, úgyse fog jönni ez a busz, hisz nem lehet kiszámítani, hogy mikor jön a busz. Nem Szegeden volt. És akkor az illető elment, és azt mondja, ott maradtam a többiekkel, és egyszer csak valaki megszólal az ott várakozók között, higgyék el, bár abszurd, de ezt az országot már csak a gyűlölet tartja össze. És akkor mondta ez a valaki, hogy valóban csak a gyűlölet tartja össze az embereket egymással. Ez milyen összekötő kapocs ez? De már szinte lehet, hogy ott vagyunk, hogy már csak a gyűlölet tartana össze minket, de az se tart össze. Ledne valami, ami csokorba köti a széthulló dolgokat, a széthulló életeket, a széthulló embereket. Bár csak lenne valami, ami harmóniát biztosít, hát keressük azt, hogy mi lenne az. Keressük, testvérek, és ez a keresés, ez tulajdonképpen, értsük meg a Biblia felől, ez Isten keresés. Ez tulajdonképpen nem tudja a mai ember, hogy kit keres, mit keres, amikor az egység forrását keresi, amikor a harmónia, béke, a rend forrását keresi, de Istent keresi, testvérek. Azt az Istent, aki egykor valahol ott a bűneset előtt még harmóniát biztosított az ember számára, a világ számára, és mint egy abroncs összetartja a hordónak a dongáit, úgy összetartotta Isten a dolgokat az emberek előtt, hogy így mondjam, az emberek számára, de a világban is, és harmóniát, rendet biztosított. Csak hogy Isten elveszett, és azóta keressük ezt a valakit, ezt a valamit, hogy kitenné egyé a dolgokat. Csak éppen sokszor Isten felé nem fordulunk. A Szent Háromság Isten, a Biblia személyes és végtelen Istene felé, aki egy és három. Csak éppen ő felé nem fordulunk, de amikor keressük az egység titkát, akkor őt keressük, őt utána tapogatózunk. Ennyit az első pontról. A harmónia elveszett, mert Isten elveszett. És ha Isten elvész, oda a harmónia is, oda a rend, oda a békesség. A második pontunk az, hogy ez amikor nincs meg az egység, testvérek, ez egy hiányállapot. Egy hiányállapot. Olyan léthelyzet, olyan életállapot, ami azért van, mert nincs Istennel szeretett kapcsolatunk, mert ő nincs, ezért vagyunk ebben az állapotban. És ezért kezdjük tapasztalni a saját magunk lelkében és életében a szétesést. Itt jelentkezik először, és ezért egy kicsit nézzünk önmagunkra. A széthullás, testvérek, először ismétlem, önmagunkba jelentkezik, úgyhogy szétesik a gondolkozásunk. A gondolkozásunk esik szét. Azért hullik szét, testvérek, a gondolkozásunk, mert nincs egy sarokköve. Nem ismerjük Istent, és ezért nem tudunk honnan elindulni. Nincs egy abszolút pont, egy abszolút szilárd pont, onnan el lehetne indulni a gondolkodásunkba. Elindulnánk mi a kályhától, ugye, hogy jussunk valahova, de nem tudjuk, hogy hol a kályha, meg mi a kályha, vagy ki a kályha. Ha nincs a gondolkodásunknak egy abszolút pontja, akkor nem bírunk elindulni, akkor a gondolkodásunk össze-vissza csapong. Olyan a gondolkodásunk, mint egy hajó, amelyik a tengeren sodródik ide-oda, nincs kormánya, nincs kikötője, nincs horgonya. Csak ide-oda megy, ahogy a szél vagy a tenger áramlatok viszik. Sok ember így gondolkozik, testvérek. Önellenmondásokba keveredik. Egyik pillanatban azt állítja, hogy minden relatív. A következő pillanatban tanúságot tesz arról, hogy ezt nem tekinti igaznak. Az ilyen embernek, testvérek, nincsenek értelmes és logikus egységben álló válaszai a létkérdésekre, az életkérdésekre. Nem tudja megmondani, hogy honnan jött ő, meg hogy hova megy, meg miért él, meg hogyan éljen. Meg mi van a halál után, meg van-e Isten, vagy nincs, vagy mi az igaz valóság, mi az, akiben megbízhat, vagy nem bízhat meg, mi a rossz. Nem tudja megválaszolni ezeket a dolgokat. Nincs egy rendezett, egységes válasza, vagy válasz konglomerátuma ezekre a kérdésekre. A gondolkodás szétesik, testvérek. Ez egy borzasztó dolog, az ember fejében nincs rend. De azért nincs rend, azért van káosz, mert nincs meg a szilárd pontja, onnan elindulna a gondolkodása, akiből kiindulna a gondolkodása. Aztán már nem is csodálkozunk az ilyen embernek, aztán az értékrendje is összezavarodik. Az értékrendje is összezavarodik. Tehát nem tudja pontosan, hogy mi az abszolút erkölcsi jó, mivel nincs előtte Isten. Ha ott lenne Isten, tudná, hogy mi az abszolút erkölcsi jó? Isten az abszolút erkölcsi jó. Az ő jelleme mutatja meg, hogy mi az abszolút erkölcsi jó. De ha nincs Isten, akkor mi a jó? Mi a rossz? Az ember értékrendje összezavarodik, testvérek. És figyeljétek meg, az embereknek ma nincs egy szilárd értékrendje. Ezért nem tudja a legtöbb ember, hogy hogyan cselekedjen helyesen az egyik vagy a másik helyzetbe. Úgy tűnik neki, hogy most ez a jó, aztán utána az a jó, most az a jó, ha igazat mondok, most az a jó, ha hazudok. Mi a jó? Halvány fogalmam nincs. Ezért van az, hogy az emberek kiszámíthatatlanok. Nem tudunk megbízni egymásban, mert nem tudjuk, hogy a következő pillanatban mit fog a másik csinálni. Nem bízunk meg egymásba, testvérek, mert a másikba miért bíznánk meg? Az előbb így csinált, aztán utána lehet, hogy pont úgy fog csinálni. Most azt mondja, szeret, de mi lesz hónap után? Erkölcsi sötétség szakad, testvérek, arra az emberre, erkölcsi zűrzavar szakad arra az emberre, akinek nincsen Istene. Ezért az erkölcsei, az értékrendje is inog jobbra-balra. Legtöbbször úgy nevezik ezt, hogy szituációs etika szerint igyekszik az életét elrendezni, és hát minden élethelyzetben igyekszik kitalálni, hogy most mi lenne a jó, vagy mi lenne a rossz. Nincs egy abszolút norma, amihez alkalmazkodna. Nincs abszolút normája. Mindig ott el kell dönteni, hogy most ez jó, vagy nem jó. Ennél fogva, testvérek, az értékrendszer összezavarodása miatt az ember életterülete is teljesen összekuszálódnak. Arra gondolok itt, hogy van egy orvos, amikor bemegy a kórházba, mondjuk egy nőgyógyász, és mondják neki, hogy most egy szülést kéne levezetni, akkor levezeti a szülést. Fél órával utána megöl egy gyereket valakinek a méhébe. És nem érzi, hogy ez mennyire ellentmondásos dolog. Hogy az egyik pillanatban én ezzel a kezemmel életet segítek a világra, a másik pillanatban ugyanezzel a kezemmel megölök valakit. És nem érzi magába, hogy ez ellentmondás lenne. Nem érzi. Akinek van abszolút mércéje, az érzi, testvérek. Az az orvos, itt is volt a gyülekezetünk missziói gondnoka, aki tudta azt, hogy nem csinálhatom ezt, mert hívő ember volt. És vagy ölök, vagy életet adok, vagy életet segítek a világra. Ez nem lehet összekeverni a dolgokat egymással. De a mai ember, akinek az erkölcsi értékrendje összekutyulódott, simán össze tud keverni ilyen dolgokat, és az életébe ez van. Politikus az illető. Kiáll a nyilvánosság elé, hazudozik össze-vissza. Hazamegy, otthon nem hazudozik szegény, mert ha otthon hazudozna, akkor inná a saját, annak a levét, ugye. Más értékrend szerint cselekszik a munkahelyén, meg más értékrend szerint cselekszek otthon. Az ember, a férfi másként viselkedik, ha idegen nőkkel van, meg másként, ha a feleségével van. A pénzügyi szakember másként viselkedik a pénzügyi világba, de otthon nem azt tanítja a gyerekeinek, hogy ugyanúgy viselkedjetek ti is a pénzügyi dolgokban, mint ahogy én viselkedek az üzleti életbe, ugye, például. Mert ott más törvények szerint, meg itthon is titeket is másra tanítalak azért. Ellenmondások, testvérek, nincs, aki harmonizálja az embernek a különböző életterületeit. És ezért az életterülete, a munkahely, a tanulás, a család, a szórakozás össze-vissza kavarodik. Nincs harmónia, nincs rend, egy káosz az ember gondolkodása, értékrendje, utána az egész életterületei összekutyulódnak. És a káosz, testvérek, fokozódik, mert az ember nem csak saját magát nem bírja így harmóniába hozni, hanem sokszor a családját se. Egyik család a másik után esik szét, aztán jönnek létre újabbak, azok már nem is családok. Hány család bomlott szana szét itt az utóbbi időbe, testvérek? Alig találunk az iskolában olyan gyerekeket, akik még azoknál a szülőknél vannak, aki szülte vagy nemzette őket. Nincsenek normális családok, szétesés, széthullás, ott is. És aztán nyilván megjelenik a társadalomba is, testvérek, mert ez lecsapódik. Sajnos úgy mondjuk ezt, vagy a szociológusok úgy nevezik, hogy társadalmi tőke. Az emberek megbíznak egymásba, vagy nem bíznak meg egymásba. 2006-ban 81% mondta azt, hogy senki nem törődik a társadalomba Senki nem törődik azzal, hogy mit csinál a másik, vagy mit nem csinál. Mindenki magával van elfoglalva. 81% mondta ezt a magyar lakosságból. Nincs társadalmi tőke, nincs társadalmi tőke, nincs bizalom egymás iránt. A társadalom széthullik, mint az oldott kéve. Testvérek, minden szinten megjelenik ez a szét. Értitek ezt a széthullást? Ezt a káosszá válást? A haba tortán, amikor mindenre az egyéni, családi, kulturális, társadalmi szétbomlásra azt mondja valaki, hogy ez így van rendjén. Ez így van rendjén, hát ez a mai világ, ezzel együtt kell élni. Nem, testvérek, ez valami borzasztó dolog. Ez borzasztó dolog. Ez nem egy közömbös jelenség a világban. Ez egy szörnyű jelenség a világban. Ezt tudjátok micsoda? Ez a halál, testvérek. Ez a halál. Mert a halál a szétbomlás. Amikor szétválik a lélek a testtől, aztán a test is atomjaira hullik. Amikor ez van, testvérek, valahol, hogy szétesik az ember, szétesik a családja, szétesik a társadalma, akkor ez a halál, testvérek. Ez valami rendezett dolog? Valami jó dolog? Valami természetes dolog? Dehogy az. Ez szörnyű, hogy ez van. Ez borzalmas, testvérek. És említettem már nektek, most nem akarok már megint ebbe belemélyülni, de hogy mennyire erről a szétesésről árulkodik az egész művészvilág, testvérek. A valódi nagyművészek a 20. század elejétől már érzik ezt. És ezért jönnek ezek a versek, amiket rátettem, az egyiket is a Yeatsnek a versét a kis papírunkra, pontosabban abból a versből egy részletet. Tehát ez forgódva, forgószélben, sebesen, nem hallgat a sólyom a sólymászra sem, a centrum gyönge, minden szétröpül, a világ csupa zűr kívül belül, írja a 20-as, 30-as évekbe. Mármint, hogy 1920-30-as évekbe Yeats. Adi Endrét is idézhetjük a Kocsi út az éjszakába című versébe, és ugyanerre utal vissza, minden láng csak részekben lobban, minden egész eltörött, minden szerelem darabokban, minden egész eltörött, fut velem egy rossz szekér. Ez a széthullás, a széttörés, Picasso képei, emlékeztek erre? A kubizmus, az egész kubizmus vele az élen. A szétesés, a széthullás, a zenébe, John Cage-t említettem már nektek, de folytathatnánk Pierre Boulez-el meg a többiekkel. A szétesés, az elgépiesedés, az élettelenség. Valahol megfogalmazzák emberek azt, amit mi nem fogalmazunk meg. Mi nem tudunk így megfogalmazni. Az egység elveszett, és ez valami tragikus dolog, testvérek. Harmadszor lássuk, hogy ennek a hiánynak vannak következményei. Egyfelől arra szeretnék rámutatni itt, hogy az ember, aki érzékeli az egység hiányát, próbál ellene valamit tenni. És először is elkezd találni, keresni valamit, hogy hát ha találna valamit, amivel az egységet visszahozhatná. Itt először is a filozófiára utalnék, mert az egy nagyon érdekes dolog. Ugye Platón volt a legelső, aki már érezte ezt a széthullást, legalábbis ő biztos érezte. És kereste, hogy a világ, ami olyan sok kis részletből áll, olyan szép a világ, de mi az, ami ezeknek az részeknek az egységét biztosítja? És így jutott el oda az elmélkedéseibe, hogy kellene lenni egy természet fölötti világnak, amit elnevezett az ideák világának, egy tökéletes világ. És az, ami tulajdonképpen az összes földi részletet, hogy így mondjam, egybe öleli, az egységet biztosítja. Ez annyira népszerű gondolat volt, hogy ez élt tovább, mind a mai napig élt tovább az idealizmusnak a filozófiája ez. Az egyik nagyon híres idealista volt, vagy neoplatonista ember volt Leonardo da Vinci, aki próbált először is ezt az ideák tökéletes világát megtalálni a matematikai gondolkodás segítségével, de csak a mechanikáig jutott, nem jutott annál tovább. Aztán utána átnyergelt a festészetre. A festményeibe ő a lelket próbálta lefesteni, a lélek alatt nem az Isten lelkét, meg az ember lelkét kell érteni nála, hanem a dolgok mögött álló valamit, azt a csodálatos valamit, ami egységből öleli a dolgokat. Ezt próbálta valahogy lefesteni, megfesteni, ez se sikerült neki. Elkeseredett emberként halt meg. Nem találta meg, mi az, ami a dolgokat egységbe öleli. Hegel filozófiája 1700-től 1771-ig élt. Hegel volt az utolsó nagy idealista filozófus, aki azt mondta, hogy a dolgok mögött áll a világszellem, így nevezte, a világszellem, ami megvalósítja magát a történelem folyamán. Valami láthatatlan erő vagy energia, ami kibontakoztatja magát, és ez az, ami egységesíti a dolgokat, mert mindenben benne van. Aztán azt ő gondolatait is elvetették. A 20. században Jean-Paul Sartre volt, aki újra megfogalmazta, hogy kell, hogy legyen valami végtelen vonatkoztatási pont, mert ha nincs ilyen végtelen vonatkoztatási pont az ember előtt, akkor szétesik a világ. Sőt, még azt se tudjuk, hogy megmondani, hogy mi a dolgoknak a jelentése vagy jelentősége. De a szétesik a világ, és jön a káosz, a diszharmónia. Ő ateista volt egyébként, és szerencsétlen úgy is halt meg. Nem találta meg ezt a pontot, de érezte, hogy kell legyen ilyen pont. Az Istent keresték ezek az emberek, testvérek, csak nem tudták megfogalmazni, vagy ha meg is fogalmazták, szegények a Bibliához nem jutottak el. És a bibliai kijelentéshez, Istenhez nem jutottak el. De kell valaki, aki egybe köti a dolgokat, testvérek. És a mai ember is keresi, ha nem filozófus, akkor is keresi. Mondom, a gyűlölet az, a pénz az, a szórakozás az, mi az, ami egybe köti az életemet, a dolgokat körülöttem. Aztán testvérek a hiába való kereséstől elgyötörtek, egy idő után kétségbe estek. Most, amikor olvassuk ezeket a verseket, olvassátok mondjuk Eliotnak az Átok földje című versét, ha bírjátok olvasni, vagy ha úgy érzitek, hogy meg tudjátok érteni, olvassátok el szépen, idéz benne mindenkitől, akit létezett a világ történelemben, egy zagyva vers az egész, mert azt akarta kifejezni, hogy a világ ilyen. Káosz. Semmi nincs. Ez egy nincs egység, nincs rend. Ezért a vers is szanaszét hullik. Nincs értelme, nincs jelentése a versnek tulajdonképpen. Ha ez, csupán ez. Ezek az emberek, testvérek, Eliot is, amíg az Isten felé nem fordult az életének a második felébe, az első felébe szétesett ember volt. És ez az ember egy kétségbe esett ember volt, testvérek. Ugyanúgy, mint ahogy Ady Endre is az volt, meg a többiek, akiket emlegettünk, ezek az emberek kétségbe esett emberek, Berman kétségbe esett ember volt. A Csönd című filmjében, amiben lefestő, hogy nincs Isten, és a világ milyen Isten nélkül, milyen kietlen, milyen üres, Fellini, Strindberg, Kosztolányi, mindegy, hogy kit mondunk, testvérek, ezek kétségbe esett emberek. Mert nincs, aki az ő életüket, vagy a világot körülöttük egybefogná, nincs egy elég szervező erő. Érdekes, testvérek, hogy az ilyen emberek nem csak kétségbe esettek voltak, hanem föl is lázadtak. Nagyon érdekes ez a jelenség nekem. A 20. század elején volt az úgynevezett modern színház, a lázadás színházának szokták nevezni ezt. Akik itt jártak gimibe vagy egyetemre, nyilván hallották Ibsennek, Csehovnak, Shawnak, Pirandellónak a nevét, vagy a többi, van még néhány. Ezek az emberek, testvérek, drámaírók voltak, akik nem csak kétségbe esettek voltak, hanem lázadtak is. És megcsinálták a lázadás színházát, testvérek. Mi ellen lázadtak? Leírják, hogy mi ellen lázadtak az emberi társadalom ellen, hogy a társadalom olyan, amilyen. Lázadtak az ellen, hogy a lét olyan, amilyen, hogy egyáltalán a világ léte olyan, amilyen. Ellene voltak. És a legvégső lázadás, testvérek, azért volt, mert szerintük mindezért Isten a felelős, és neki mennek Istennek. Lázadnak a társadalom ellen, lázadnak a lét ellen, lázadnak az élő Isten ellen ezek a drámaírók, drámáikban. Mert Isten az oka annak, hogy ilyen a világ, mondják, ahelyett, hogy magukba szálltak volna, és azt mondták volna, hogy dehogy is, hát miattunk ilyen a világ, meg a mi életünk is, miattunk ilyen. Meg kéne térnünk az Istenhez, idáig nem jutott el egyik se. Kétségbe esett lázadók. Azt mondja ennek a világnak az ismerője, hogy nyughatatlan kutatás az egység után. Ezt mondja az egyik, a lázadó színháznak az egyik szakértő elemzője. Ezek kutatnak az egység után, és nem találják sehol. Mára, testvérek, az érzésem, hogy kibontakozott a kétségbeesés meg a lázadás után, ma ott tartunk, hogy egy ilyen rezignáció van az emberekbe. Egy ilyen közönyös belenyugvás. Mint hogyha már beletörődtünk abba, hogy megváltozhatatlan ez a dolog. Az út végére értünk, a világ szétesik benne, a mi életünk is szétesik, a családunk is szétesik. Nem tehetünk ellene semmit. Nincsen centrum, ami összefogná a dolgokat. Nincs egy elég erős abroncs, Meg kell próbálnunk rezignáltan élni, sztoikus nyugalommal szemlélni ezt a szétesett világot, ezt a szétesett életet. És nem foglalkozunk ilyen kérdésekkel, ilyen nagy kérdésekkel. Foglalkozzon bele, aki akar. Minket ez nem érdekel. Megoldhatatlan a probléma. Ez a szétesés van, ezt kell szeretni. Nincs abroncs, nincs kötelék, nincs szervezőerő, törődj bele. Az életünk ilyen széteső, amilyen. Ez a rezignáció, ez a szomorú belenyugvás. Ez van, ezt kell szeretni. Ma itt tartunk, testvérek, de nem egészen itt tartunk. Mert a rezignált ember a következő pontra jut a gondolkodásába mindig, az élet ilyen, hát, akkor legalább próbáljuk kellemesen eltölteni. És mindenből csináljunk valami élményt. Élményt a hajkeféből, élményt a fürdőből, élményt az otthoni fürdésből, az ételből, az italból, az a főzésből, az autóból, a parkból, minden legyen élmény. Ha már ilyen szerencsétlen az élet, csak ne kelljen rajta gondolkozni, szétesik minden, a szemünkbe is, nincs béke, békétlenség van, nincs nyugalom, nyugtalanság van, nincs rend, rendetlenség van, káosz van, diabolikus összevisszaság, minden csupa zűr kívül, belül, legalább élvezzük ezt az életet, amennyire tudjuk, vagy ahogy tudjuk. És az ember, a mai ember, a posztmodern ember lesz egy ilyen élfhajhász ember, hedonista ember, kínjába, kínjába. És az utolsó még, testvérek, amit szeretnék elmondani, hogy ez a mai ember még valamivel próbálkozik, hogy ezt a világot, ami benne, elsősorban a fejébe szétesik, valahogy egységbe ölelje. Nevezetesen azt mondja, testvérek, ezt a bolondságot, nem tudom, hogy mondani, bolondság. Azt mondja az ember, hogy minden mindegy. Minden relatív. Ez azt jelenti, minden mindegy. Minden mindennel egy síkon áll. Fehér, fekete, mindegy. Igaz, hamis, mindegy. Jó, nem jó, mindegy. Minden relatív. És ezzel az állítással megpróbáljuk, testvérek, megteremteni a rendet, a harmóniát. Azáltal, hogy azt mondjuk, hogy minden mindegy, minden relatív. Ezzel próbálunk, ezzel az állítással próbáljuk az egymással abszolút össze nem illő dolgokat is egy egységbe passzírozni. Ugyanezt csinálja, testvérek, itt van a vallások utcája a Széchenyi téren néha. Egyik vallás, keresztjén, ilyen-olyan, hindu, mohamedán, nem tudom kicsoda. Mindegy. Igaz, hogy ellentmondásos állításaik vannak, de a mai ember mit mondá, mindegy, ez mindegy. Hát nem egy, testvérek, de az ember azt hiszi, hogy ha ezt mondja, hogy minden egy, akkor minden egy lesz. Nagyon jó tudjuk, hogy ez egy bolondság, testvérek, mert azért nem minden egy, nem minden mindegy, nem minden relatív, mert hogyha a fejetekre öntenék most egy forró vizes kannából valami vizet, akkor tudnátok, hogy azért nem mindegy. Hogy leég a hajam, meg égési sérüléseket kapok, vagy nem. Meg mindenki tudja, elmegy az orvoshoz, hogy nem mindegy, hogy mi lesz annak a vizsgálatnak a diagnózisa. Egyáltalán nem mindegy, hogy rák, vagy nem rák. Azért az élet nem ilyen, nem olyan mindegy, hogy átmegyek a piros lámpán, vagy nem megyek át a piros lámpán. És nem mindegy, hogy megerőszakolják a lányomat, vagy nem erőszakolják meg. Az élet, testvérek, az élet valóságában egyáltalán nem mindegy minden. Egyáltalán nem egy síkon állnak a dolgok. Csak az ember, a bolond ember, testvérek, kínjába ide jut, hogy kijelent, hogy minden relatív. Miközben az élet cáfolja. Egy hazugságba hisz, testvérek, az ember, egy hazugságba hisz, inkább, mint hogy az Isten felé forduljon. Itt érek oda, testvérek, hogy ez a szegény ember, aki egy darabig kereste az Istent, hogy így mondjam, nem találta, akkor kétségbe esett szerencsétlen ember, akkor utána elkezdett lázadni ez az ember, akkor utána rezignált lett, utána belevetette magát a hedonizmusba, az élfajhászásba, most meg ott tart, hogy kijelent, hogy minden mindegy. Ez, testvérek, ez a halál. És közben az élete romokba, a társadalma romokba, a családja romokba. Elmentem a múlt héten feleségemmel 5 iskolába itt, Újszeged, Szőregs, Kisteleken. 5 igazgatóval beszéltem a hit és erkölcs tanoktatásról. Mindegyik azt mondta, tiszteletes úr, örömmel üdvözlünk mindent, ami a gyerekeknek valamibe segít, mert ezek a gyerekek borzasztó, hogy milyenek. Nem bírunk velük. Nem lehet, ezek egyfolytában nyomogatják a telefonjukat, meg lájkolnak össze-vissza, meg a számítógépen élik az életüket. Nem lehet velük normális dolgokról beszélni se. De nem ők a hibásak. Mindegyik ugyanezt mondta. Nem ők a hibásak. Nem ők a hibásak. A szüleik a hibásak. Egyik másikkal, nem is tudjuk, hogy kinek vannak együtt még a szülei. Aztán borzasztó, hogy honnan jönnek ezek a gyerekek. Hát egyik másikkal nem is törődnek a szülei, azt se tudják, hogy itt van az iskolába szinte. Borzasztó, testvérek, ez nem egy olyan vicces dolog. Mi itt szépen elbeszélgetünk ezekről a dolgokról, de a világ körülöttünk ilyen. Ti tudjátok, hogy milyen. Hol találjuk meg az egységet? Hol? Hát testvérek, újra mondom, és ezzel fejezem be ma is, az Istennél, az élő Istennél, a Biblia Istennél, aki eljött erre a földre az Úr Jézus alakjában, aki itt meghalt a kereszten, aki föltámadt a keresztről, illetve az üres sírból, aki felment a mennybe, és most uralkodik, és azt mondja nekünk, hogy kövessük őt. Nekünk szól elsősorban, de rajtunk keresztül másoknak is, de most nekünk szól. Neked szól, nekem szól. Kövess engem, mondja Jézus. Mert megváltottalak téved, és ha te Jézusban hiszel és csatlakozol hozzá, akkor vele együtt az Istenhez csatlakozom, mert ő az Istennek a fia, a Szent Háromság második személye. Ha te Jézusban hiszel, visszatérsz az Istenhez, és visszakapod azt a valakit, aki az életedben mindent helyre tud tenni, a gondolkodásodat, az értékrendedet. Vissza tudja tenni a helyére az élet területeidet, és rendet, harmóniát tud tenni, hogy mindenütt ugyanúgy cselekedjél, ahogy ő mondja. Helyére teszi még a gonoszt is, még a sátánt is, még a rosszat is az életedbe. Mindent a helyére tesz, testvérek, a családodat helyre tudja tenni. Helyre tudja tenni a társadalmunkat, mert elég erős ahhoz, elég hatalmas ahhoz, és elég szeretet ahhoz, hogy megtegye. Egységes válaszokat kapsz tőle az életkérdéseidre, a legfontosabb kérdésekre, amik nélkül nem lehet élni normálisan. Ő egy egységes válaszrendszert ad. Helyre tesz téged az Úr, testvérek, egységbe ölel. És azzal biztat téged, hogy figyelj, egyszer véget ér ez a világ, amelyik olyan, amilyen. Mert a kaotikus emberek a világot is egyre inkább kaotikussá teszik körülöttünk. És Isten ezt megengedi. De egyszer azt mondja nekünk az Úr, hoz egy új világot, melybe igazság lakozik. És az igazság műve lesz a békesség, a rend, a harmónia. És ezzel a csodálatos perspektívával biztat az Úr. És mindezzel biztat az Úr, hogy ne hitetlenül éld az életedet, hanem térj hozzá. Mert megváltott téged, mert szeret téged, mert a harmónia istene, a békesség istene az Úr. És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz, és az én békességemet adom néktek, mondja az Úr Jézus. És nem úgy adom, hogy a világ adja. A békesség istene vár. Ő az egyetlen reménységünk nekünk, nekem is, nektek is, és az egész világnak. Segítsen az Úr bennünket, hogy bizonyságtevői lehessünk. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, örökkévaló Istenünk, hogy a Bibliában megszólalsz. Nem vagy számunkra elérhetetlen, mert te közel jöttél hozzánk, és a Bibliában föltárod előttünk az igazságot, a valóságot. És köszönjük, hogy megismerhetünk téged hitáltal, értve a te szavaidat, és nem csak megismerhetünk, hanem hihetünk benned, és odaadhatjuk neked a szívünket, vagy úgy is mondhatjuk, befogadhatunk téged a szívünkbe, hogy te legyél az életünknek a középpontja, akiből kiindul a gondolkodásunk, az értékrendünk, és aki mindent a helyére tesz, a szívünkbe, a lelkünkbe, az életünkbe, a környezetünkbe. Segíts, hogy átélhessük ezt a csodálatos rendezést, ahogy te a káoszból újra rendet teszel, hogy békességet alkotsz. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, és segíts, hogy ha már ebben élünk, hadd legyünk egyre gyermekibb szívvel benned bízó emberek, hogy igéd által vezethess, tanácsolhass és rendezhess az életünket. Kérünk, hogy tégy minket tanúságtevőid egy széteső embervilágban. Könyörülj meg, hogy akikkel itt találkozunk és látjuk rajta a szétesést, annak mi tudjunk bizonyságot tenni rólad, szeretettel, alázattal, türelemmel, és hívjuk őket hozzád a békesség, a harmónia és a rend egyedüli valós forrásához. Segíts minket, hogy tanúságot tegyünk rólad, bátran és alázattal. Köszönjük te néked, hogy rád bízhatjuk most gyülekezetünket is. Kérünk, hogy ebbe a gyülekezetbe is kicsik, nagyok, hadd hallják az ígét, és más gyülekezetekbe is, hadd szólaljon meg a te drága ígéd, ami a harmóniának, a békességnek, az abba való visszatalálásnak és az abba való megmaradásnak, növekedésnek a forrása, a titka. Kérünk, hirdettesd a te szent ígédet. Köszönjük néked, hogy kérhetünk arra, hogy áld meg betegeinket is. Légy közel hozzájuk. Áld meg vigasztalásoddal, közelségeddel, békességeddel őket is. Kérünk téged arra, hogy légy a szülőkkel, házaspárokkal. Adj bölcsességet a gyerekneveléshez, adj szeretetet egymás iránt. Kérünk, hogy nevelj minket egyességre ebben a gyülekezetben is, hogy harmóniában és békességben tudjuk egymással is együtt lenni. Köszönjük te néked a te drága tanításodat, és köszönjük, hogy odabízhatjuk rád magunkat, családjainkat, gyülekezetünket, egyházunkat, országunkat és világunkat. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket nagy nevedért. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvéreim, és a hirdetéseket hallgassátok meg. Hirdetem a testvéreknek a gyülekezeti alkalmainkat. Ma délután 5 órától itt a gyülekezetben filmklub lesz. Erre szeretettel hívjuk a fiatalabbakat, de idősebbeket is, hogyha szeretnének eljönni. Megnézzünk egy filmet, és akkor egy kis beszélgetés kapcsolódik hozzá a filmről, illetve az abban felvetett problémákról, itt ezek keresztjén megoldásáról. Tehát ez délután 5 órakor lesz. Hirdetem, hogy a jövő héten a gyülekezeti alkalmainkat a szokott időben tartjuk. Kiemelném, hogy szerdán este 6 órától felnőtt konfirmációs tanfolyamunk indul. Aki szeretne jönni, a szeretettel várjuk. Aki végig csinálja ezt a tanfolyamot, annak nem kell feltétlenül konfirmálni. Tehát ez nem csak azoknak van, akik szeretnének minden áron konfirmálni, hanem egyáltalán, aki egy kicsit szeretne a hitünk alapjaival foglalkozni, lehet, hogy már konfirmált az illető, de újra szeretné ezt átgondolni, jöjjön, szeretettel várjuk. Tehát szerda este 6-tól van ez a tanfolyamunk, mindenkit, akit érdekel ez a dolog, és végigcsinálná, szívesen, szeretettel látunk. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy jövő vasárnap házaspári kör lesz, a házaspárokat invitáljuk erre. Most Seprenyi István testvérünkéknél lesz a Melinda utcában az összejövetelünk. Tehát jövő vasárnap délután 4 órakor kezdődik ez az alkalom. Távolabbi programokat is hirdetek. Virág vasárnap lesz egy zenés áhítatunk itt a templomban. Heinrich Schütz János passióját adják elő az Argentus vegyeskar és egy kis zenekar mellé, illetve Altorjai Tamás és Bonec Tamás lesznek az énekesek, Jézus, illetve az evangélista szerepébe ők szerepelnek. Tehát ez virág vasárnap lesz, készüljünk erre, virág vasárnap. Március 24-e lesz, 17 órakor lesz ez a koncertünk. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy nyáron 2013 nyarán, augusztus 16-tól 20-ig Balatonfűzhőn lesz nyári gyülekezeti csendeshetünk. Erre szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Már ki is tettünk egy ilyen papírt oda a kisterem mellé, konyhai részre, a hirdetőtáblára, aki akar már most feliratkozhat erre. Szeretettel várunk erre mindenkit. Befejezésül pedig azt hirdetem, hogy március 23-án húsvéti gyerek délután lesz, délután 15-től 17 óráig a gyerekeknek mire jó a húsvét, illetve még egyéb más, miről szól a húsvét, és húsvéttel kapcsolatos egyéb dolgokkal foglalkoznak majd. Tehát húsvéti gyerek délután március 23, szombat 15 órától. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit, és áldott, békés vasárnapot kívánok a testvéreknek. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. A 467. énekünket lapozzuk fel, testvéreim. 467, és ezt énekeljük befejezésül. Mi jó, ha bűntől már szabad, az Úr szolgája vagy. Énekeljük el végig mind az 5 versével, és utána pedig nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük istentiszteletünk lezárásaképpen. Áldás békességet kívánok!